Köszöntök mindenkit, akkor elkezdenénk a mai órát. Nyilván mindenki emlékszik arra, hogy a társadalmi folyamatokkal foglalkozó fél év első felében azokkal a jelentős eseményekkel foglalkoztunk, amelyek valamilyen módon meghatározzák a társadalmi változás miben létét. Így került sor a rendszerváltozás, ezen belül a magyar és a kelet-európai rendszerváltozás elemzésére, illetve a forradalmak, és ezen belül különösen a nagy francia forradalom vizsgálatára, aminek következtében persze elemeztük azt is, hogy ez a forradalom fogalom időben milyen jelentős változásokon ment át. Most az elmúlt hetekben egy más, nagyobb témakörbe fogtunk bele. Elsősorban az ipari forradalom elemzése kapcsán vetettük fel azt a kérdést, hogy ha megnézzük azt a világot, amelyben ma élünk, azt a világot, amelyet ma ismerünk, vajon melyek voltak azok a hosszú távú társadalmi gazdasági folyamatok, amelyek előállították ezt a világot. És a problémakör kiegészítő kérdéseként az a kérdés is fölmerült, hogy vajon ezekben a hosszú távú társadalmi gazdasági folyamatokban fölismerhetők-e bizonyos sajátszerűségek, vagy bizonyos szabályszerűségek, ha úgy tetszik, fölismerhetők-e bizonyos mintázatok, mégpedig mintázatok időben és térben. Na most az elmúlt alkalommal már foglalkoztunk azzal, hogy milyen időbeli mintázatok lehetségesek, és ebben egy jó 200 évvel ezelőtti írásra, Malthus tanulmányára támaszkodtunk, aki már 200 évvel ezelőtt fölfigyelt arra, hogy az emberi népesség, hogyha szabadon hagyjuk, akkor meghatározott módon növekszik, meghatározott módon szaporodik. Ő ezt a növekedési típust régies módon mértani haladványnak nevezte, és ezt ma már egyébként mi exponenciális növekedésnek hívnánk. És érdekes módon ez a 200 évvel ezelőtti megállapítás néhány évtizede, különösen az ökológiai mozgalmak jóvoltából külön jelentőségre és külön érdekességre tette szert. Ugye a 70-es évek elején jelent meg a Római Klub második jelentése, növekedés határai címmel, és a szerzők, a tanulmányuk, meg a jövőre vonatkozó, jövőbeni forgatókönyvek központi elemévé emelték azt a megállapítást, hogy az ipari forradalom óta, ez lényegében egyébként Malthus kora, tehát mondhatnám úgy is, hogy Malthus óta a társadalmi gazdasági folyamatok azok exponenciális növekedést követnek, és az exponenciális növekedés a társadalmi változás egyik meghatározó típusává vált. Mi is láttuk az elmúlt alkalommal, hogy ha a világ termelés alakulását nézzük, ez egy jóval több, mint egy évszázados idősor, a 19. század közepétől lényegében a 80-as évek elejéig tart, akkor két jól elkülöníthető exponenciális növekedési folyamatot különíthetünk el. Az első világháborúig tart, ez az első szaggatott vonallal jelzett trend, a második ennél meredekebb, tehát gyorsabb, ez a második világháborútól lényegében a 70-es évek 1973-ban, illetve 72-ben bekövetkezett olajválságáig tartó időpont. Halkan emlékeztetnék arra a megállapításunkra, amelyre az elmúlt alkalommal jutottunk, hogy itt az exponenciális növekedés egyenesnek látszik. Ez amiatt a trükk miatt van, hogy a függőleges tengelyen logaritmikus skálát használjuk, és tudjuk azt, hogy minden ilyen esetben az exponenciális növekedés az könnyen felismerhető lineáris diagram formáját ölti. Az a kérdés, amelyet itt most a továbbiakban elemeznünk kellene, hogy rendben, úgy tűnik, többen állítják azt, hogy az exponenciális növekedés az egy általános módja a hosszú távú gazdasági társadalmi folyamatoknak. Fölmerül akkor az a kérdés, hogy vajon megragadhatók-e azok az előfeltételek, amelyek lehetővé teszik egy ilyen típusú növekedésnek a lefolyását, és erre ugye első közelítésben azt mondhatnánk, hogy nyilvánvalóan szükség van arra, hogy bizonyos erőforrások álljanak rendelkezésre. Én ezt a kijelentést, hogy erőforrás függő az, hogy, milyen, hogy lehetséges-e az exponenciális növekedés, a továbbiakban metaforikusan mindig úgy fogom megfogalmazni, hogy rendelkezésre kell álljon a növekedés számára kellő méretű tér. Legyen tere a növekedésnek, amit a legkönnyebb úgy elképzelni, hogy úgy van tere a növekedésnek, hogy valamilyen növekedési folyamat kezdetben egy üres térben kezdődik. Ilyesmire egyébként az ember leginkább az új technológiai innovációk esetében számíthat. Az innováció újdonsága pont azt sugallja, hogy hát ott azon a téren most először jelentünk meg ezzel az innovációval. Az információs technológiák például korunkban ilyen innovációkat képviselnek, ezen a téren tehát arra számíthatunk, hogy üres tér áll rendelkezésükre, mód van az exponenciális növekedésre, és akárhány indexet, mutatót is figyelünk, csak ugyan ilyen exponenciális növekedést találunk. Itt egyetlen példát említenék, hogy a merev lemezek, ugye a számítógép merev lemezeinek kapacitása az exponenciálisan nő. Itt megint egyenest látunk, de tudjuk, hogy ez az egyenes exponenciális növekedést jelent, mert a függőleges tengelyen most már szokásszerűen logaritmikus skálát használunk. Az általam ismert leghosszabb idősor, amelyben tudósok exponenciális növekedést detektáltak, az a tudománnyal kapcsolatos. Egy egykori elméleti fizikus, Derek de Solla Price figyelt föl arra, hogy ha a tudomány méretét a tudományos folyóiratok számának alakulásával mérjük, akkor mintegy 200 éve egy exponenciális növekedési ütemmel van dolgunk, ráadásul nem egyszerűen csak exponenciális, hanem nagyon gyors exponenciális növekedés. Ez a növekedés, ami itt látható, 15 évenkénti megduplázódásnak felel meg, ami a leggyorsabb növekedési típusok egyike, ami megfigyelhető hosszú távon a társadalmakban. A tudomány tehát egy nagyon gyors és nagyon modern jelenség, mondja nekünk ez az idősor. Na most exponenciális növekedése persze nem csak akkor lehet mód, hogyha nagy üres terek állnak rendelkezésünkre, megtehetjük azt is, hogy valamilyen növekedési folyamat segítségével mi magunk megteremtjük ezeket a tereket. Több módja is van ennek, az emberiség civilizációs történetében már utaltam két nagy fordulópontra, a mezőgazdasági forradalomra, tehát mintegy 10 000 évvel ezelőtt a földművelők letelepült közösségek megjelenésére, illetve az ipari forradalomra. Mindkettő ebben az új szemléletben tekinthető úgy, hogy új teret teremtünk a növekedés számára, mégpedig egy visszacsatolás segítségével. A letelepült emberi közösségek ugyanis a korábbi gyűjtögető vadászó törzsekkel ellentétben munkát fektetnek be, tehát ebben az értelemben visszacsatolnak a természetbe, azért, hogy a természet többet nyújtson nekik. És ugyanezt teszi az ipari forradalom előtt, mint egy azt előkészítendő, az ipar egy része, elsősorban is döntően a textilipar, amely elsőként áruval látja el a mezőgazdaságot, ebben az értelemben visszacsatol a mezőgazdaságba, így növelve saját növekedésének lehetőségét, illetve lehetővé téve azt a beruházási ciklust, azt a beruházási lavinát, vagy felhalmozási lavinát, amely azóta is jellemzi a világunkat. A tér megteremtésében sajátos szerepe van a közelmúltból, ugye társadalom történeti értelemben közelmúltnak tekinthető, a közelmúltból az első világháborúnak, ami ugye számos történész szerint, itt François Furére hivatkozom, mindent megváltoztatott Európa életében, és amire én itt most kimondottan utalnék és kiemelném, hogy megváltoztatott mindent, többek között az erkölcsöket is, amit interpretálhatunk úgy, hogy az első világháború következtében azok a normák, erkölcsi értékek, amelyek addig az emberek, elsősorban Európa, vagy az európai közösségek életét irányították, épp az első világháború következtében értéküket, jelentőségüket vesztették. Márpedig az értéküket vesztett értékek valójában nem létező értékek, hiszen nem irányítják az emberek értékeit, viselkedését, ezért ebbe a így keletkező és az első világháború által előállított vákumba, értékvákumba kézenfekvő volt, hogy új ideológiák nyomulnak be, mégpedig azok az ideológiák, amelyek a 20. század arculatát hosszú évtizedekre meghatározták, és nagy tömegeket csábítottak el, gondolok itt a fasizmusra és a bolsevizmusra. Tehát tekinthetők ezek is úgy, mint olyan növekedési folyamatok, amelyek szaporodási folyamatok, amelyek valamilyen az első világháború által megteremtett üres tér nyújtotta lehetőséget miatt terjedtek el. Hoznék a tér megteremtéséről és a tér manipulációjára az eddigiektől jelentősen eltérő példát. Eszterházy Péter azt hiszem a németországi futballvilágbajnokság alkalmából írt egy könyvecskét, az a címe, hogy jelentés a 16-os mélyéről. Eszterházy Péterről tudni kell, hogy maga focizott, és ezzel kapcsolatos tapasztalatait írta le. Többek között, hogy egyszer együtt játszott Hidegkutival, az aranycsapat egyik leghíresebb játékosával, és megfigyelte, hogy Hidegkuti másképpen focizik, mint egy átlag focista, és ez a másság különösen abban tűnt fel, hogy egy adott szituációt a játékosok valamilyen adott állapotát nem kész statikus helyzetként vagy térként kezelte, hanem ezt a teret ő manipulálta. Mégpedig nagyon egyszerű esetekkel, ahogy itt jelzi vagy leírja Eszterházy Péter, adott esetben ő lépett egyet hátra, ahogy megjegyzi Eszterházy Péter, hogy ezzel a mozdulattal teremtett egy új teret. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a kreativitásnak és az innovációnak a legnagyobb formája ez. Az is egy kreativitás, hogy az ember azzal kísérletezik, hogy egy adott térben, hogyan tudok benyomulni, egy adott térben mekkora területet, teret tudok magamnak kihasítani, például másokkal való versengésben. Ehhez is innováció kell. Az az érzésem ugyanakkor, hogy a ritka nagy innovációk esete az, amikor nem egy adott térben próbálok meg jól szerepelni, hanem én magam, vagy egy közösségről beszélve, mi magunk próbáljuk meg ezt a teret alakítani és formálni, és Hidegkuti szemmel láthatóan Eszterházy leírásában ezt tette. Tehát exponenciális növekedés lehet akkor, hogyha üres térben kezdődik a növekedés, exponenciális növekedés lehet ahhoz, hogy ha tér eleve nem volt üres, de valamilyen események, például az első világháború kiürítették ezt a teret, és exponenciális növekedésre kerülhet akkor is sor, ha maga a folyamat képes arra, hogy valamilyen módon lehetővé tegye a tér növekedését. Erre példa például az, hogy a lovak és az autók számának alakulása hogyan követi egymást, vagy hogyan igazodik egymáshoz az Egyesült Államokban. Itt látható megint az egyenes, egy exponenciális növekedést jelez, tehát az autók száma egy nagyon gyors felfutás után előbb-utóbb igazodik valamilyen exponenciális növekedéshez. Ami igazán érdekes, hogy ez az exponenciális növekedés, amelyet az autók folytatnak, mondjuk a 20. század közepétől az Egyesült Államokban, ez tulajdonképpen egy korábbi exponenciális növekedést folytat. Egy megelőzőt, mégpedig a lovakét. És tulajdonképpen az történik, hogy itt nem egy üres tér van, egy olyan tér van, ahol már vannak valakik, adott esetben lovak, de a megjelenő új populáció az ebbe a térbe benyomul, kiszorítja onnan a lovakat, ez látszik a lovak számának radikális csökkenésében, de nem csak ennyi történik, az is történik, hogy ez a csere, ez a helycsere teszi egyáltalán lehetővé aztán, hogy ez a tér a jövőben még tovább növekedjen. Ugye egészen valószínűtlen elképzelnünk azt, és a lehetetlenséggel határos, hogy ma mondjuk a városainkban annyi ló legyen, amennyi autó pöfékel. Tehát ez a csere egyébként nyilvánvalóan nem csak annyi történt, hogy egy adott térbe benyomultak a lovak helyébe az autók, hanem ez a csere tette lehetővé azt is, hogy ez a tér aztán még tovább növekedjék. A legérdekesebb ilyen típusú példa megint Derek de Sola Price-tól származik. Ez tulajdonképpen egy 3 fokozatú rakétának képzelhető el. A legtetején látszik, a végén, ugye, hogy van egy olyan növekedés folyamat, amely egy idő után ott a tetején, a végén már egy egyeneshez illeszkedik, ami ugye logaritmikus skáláról van szó, egy exponenciális növekedésnek felel meg. De nem tud magától így elindulni. Ez a fizika tanárok számának alakulása Japánban a 19. század végétől. Japánban ekkor kerül sorra egy olyan forradalomra, amely lényegében a modern Japán megteremtését jelenti. Ennek ez egy pici esete és pici szeglete, nevezetesen a japánok azt találták ki, hogy fizika tanáraink nincsenek, ki kell képeznünk fizika tanárokat, ezért az Egyesült Államokba küldünk fiatalokat, hogy ott tanuljanak fizika tanárnak. Ez az első diagram, ami itt látszik, innentől látszik, hogy meredeken megy fölfelé, majd viszonylag meredeken csökken, ez azoknak a japán fizika tanároknak a számát jelenti, akik az Egyesült Államokban tanulták a szakmát. Aztán visszatérnek, és ott képzik ki a következő generációt. A következő generáció, ez a lapossá váló, sokáig stagnáló, majd megint rohamosan csökkenő, ilyen forított parabola alakját öltő görbe, jelenti azokat a fizika tanárokat, akik már Japánban tanulnak, de akiket az Egyesült Államokban tanult fizika tanárok képeznek ki. És az utolsó, innen induló, először csak legkésőbb, nagyon meredeken, majd végül egy stabil, exponenciális növekedést felvevő populáció a teljesen hazai termés. Ők azok a fizikatanárok, akiket Japánban tanult fizikatanárok képeznek ki. Látszik, hogy magától ez az exponenciális növekedés nem tudott elindulni, kellett két megelőző populáció, amelynek egészen más típusú növekedései voltak, mint az exponenciális, hogy aztán ezt az állandó ütemi növekedést így elő lehessen készíteni. És ezt az ábrát már az előző alkalommal, a múlt órán már bemutattam. Itt az energiaforrások alakulása esetében lehet látni, hogy a burkoló az összenergiatermelés mintegy 200 éve ugyanazt az ütemi exponenciális növekedést folytatja, de ez csak azért lehetséges, mert a különböző energiafajták, energiaforrások mintegy adják át egymásnak a stafétabotot, a kőszenet előbb-utóbb a kőolaj és a földgáz párosa váltotta fel, ebbe besegített a 20. század folyamán a folyamatosan növekvő részarányú vízi energia, és az 50-es, 60-as években úgy tűnt, hogy az emberiség energia gondjának megoldását a nukleáris energia jelenti. Technikai értelemben ez a lehetőség még most is fönn áll, de úgy tűnik, hogy a nukleáris energia elfogadottsága az a végét járja. Tehát ebben az értelemben ez az alternatíva, mintha most már nem lenne. Ezért kérdéses, hogy a staféta folytatódik-e. Vannak-e olyan alternatív energiaforrások, amelyek át tudják venni a nukleáris energia szerepét, hogy ez az 200 éves exponenciális növekedési folyamat folytatódhassék, vagy most először ez a 200 éves folyamat már nem folytatható tovább, ez a jövő nyitott kérdése. És vegyük elő még egyszer a világtermelés ezen alakulásának diagramját, amelyen két különböző meredekségi exponenciális diagramot fedeztünk fel. Már az elmúlt alkalommal jeleztem azt, hogyha az első világháború előtti diagramot, ezt a diagramot úgy képzeletben meghosszabbítanánk a jelen felé, akkor az embernek az az érzése, hogy ez az egyenes valahol azért ott a végén nekiütközne ennek a diagramnak, és ez látszik ezen az ábrán. Nézzék csak meg, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egész diagram burkolható egy egyenessel, vagyis a 19. század közepétől a 80-as évek, a az 1980-as évek elejéig ugyanaz az exponenciális trend figyelhető meg, és ebben az értelemben a II. Világháború utáni fejlődést, ezt a meredekebb exponenciális növekedést fölfoghatjuk úgy, hogy a világgazdaság itt semmi egyebet nem csinált, a semmit azt most ne vegyük szó szerint, ez is elég nagy dolog, mint utolérte saját magát, vagyis ledolgozta azt a hátrányt, amit a két világháború meg a világgazdasági válság együttes hatása eredményezett a 20. század első felében. Ilyen utolérési tendenciák azonban megfigyelhetők más esetekben is. Itt például az Egyesült Királyság esetében azt látjuk, hogy az az exponenciális trend, amelyet az első világháború, meg még egy kicsit a két világháború közötti időszakra lehet tenni, ha meghosszabbítjuk a jövőre nézve, akkor a II. Világháború utáni gyorsabb fejlődés azt eredményez, hogy 80-as évek végére tűnik úgy, hogy az Egyesült Királyság utoléri saját magát. Itt két visszaesés figyelhető meg, a 29-33-as világgazdasági válság és a világháború hatása, ami meglepő, hogy az első, tehát a második világháború hatása, ami meglepő, hogy az első világháború nem nagyon látszik. Ellentétben a német példával, ahol három lényegében egymásba kapcsolódó válság rajzolódik ki. Az első világháború véget sem ér, magához sem tér a német gazdaság, amikor már bekövetkezik a világgazdasági válság, és ezen sincs túl a német gazdaság, amikor már elszenvedi a II. Világháborús veszteségeket. Ezzel együtt a 70-es évek végére azt tapasztaljuk, hogy a német gazdaság ott van, ahol lett volna akkor, hogyha mindez a három katasztrófa nem következik be a 20. század folyamán. Ez valahogy azt az érzést kelti bennünk, hogy valamilyen rejtélyes oknál fogva a gazdaságok hosszú távú működése valamilyen nem csak egyszerűen exponenciális, hanem nagy stabilitással rendelkező exponenciális növekedést követ. Még kirívóban látszik ez az Egyesült Államok esetében, ahol azt mondhatnám, hogy majdnem ugye a 19. század utolsó harmadától napjainkig egy trend rajzolódik ki, két jelentős eltérés van. Az egyik a 29-33-as világgazdasági válság, amelyet az Egyesült Államok tényleg nagyon mély válságként élt meg és érzékelt. A másik paradox módon egy fordított kiemelkedés, ez a II. Világháború. A II. Világháború az Egyesült Államokban nem visszaesésként, hanem termelési csúcsként jelentkezik. Ugye egyrészt azért, mert a II. Világháborúban itt az Egyesült Államok területén nem folytak harcok, tehát konkrét háborús károkat nem szenvedett el. Másrészt itt figyelhető meg azoknak a korábban háztartásbeli nőknek az ideiglenes munkába állása, amely pótolja a férfiakat, és plusz munkaerőt von be a termelésbe. Ezért, ahogy ezt egy magyar közgazdász Jánosi Ferenc mondotta, itt tulajdonképpen nem a válság, hanem a jól lakottság okozta nehézségek, figyelhetők meg az Egyesült Államok esetében. Ez is azt sugallja, hogy nem egyszerűen azt állíthatjuk, hogy a gazdaság hosszú távon úgy tűnik, hogy exponenciális ütemben nő, hanem hogy ennek a növekedésnek, ennek a pályának nagyfokú tehetetlensége van. Nem nagyon lehet játszadozni ezekkel a folyamatokkal, mintha olyan tényezők határoznák meg a hosszú távú gazdasági folyamatokat, amelyeket nagyon nehéz befolyásolni. És nem csak gazdaságpolitikai értelemben, hanem azt látjuk, hogy világgazdasági válság, világháború sem befolyásolja abban az értelemben, hogy a gazdaság nagy regenerációs képességgel rendelkezik, és előbb-utóbb az okozott nehézségek és válságok ellenére utoléri saját magát. Az említett Jánosi Ferenc persze, amikor ezeket a megállapításait tette, nem ilyen hosszú idősorokkal dolgozott, neki sokkal rövidebb idősorok álltak rendelkezésre. Ő inkább azt nézte emiatt meg, hogy a döntően egy válság, neki adatok leginkább a II. Világháború környékén álltak rendelkezésre, tehát a II. Világháború hatására mi történik egy gazdaságban hosszú távon, és ezt a sémát figyelte meg. A válság, vagyis háború előtt a gazdaság, ha egészséges, akkor valami egyenletes ütemben fejlődik. a válság, vagy mondjuk a második világháború hatására hirtelen nagyon nagy mértékben visszazuhan a termelése. Amikor a válságon túl vagyunk, akkor nagyon gyors helyreállítás következik be. Itt szinte valamennyi ország kétszámjegyű növekedési ütemeket produkált. Ez az az időszak egyébként, amelyet az adott országok esetében japán gazdasági csodaként, olasz gazdasági csodaként, vagy német gazdasági csodaként szoktak jellemezni. Jánosi egy nagyon érdekes dologra figyelt fel. Erre a pontra. Nevezetesen, hogy a helyreállításban van egy olyan pillanat, amikor a gazdaság eléri azt a teljesítményt, ahol lett volna akkor, hogyha az egész válság nem következett volna be. Ez a feltételes mód persze, ez nagyon furán hangzik, de nézzük meg, ő arra a sémára figyelt fel, hogyha a gazdaság a helyreállítás után eléri azt a pontot, eléri azt a termelési szintet, ahol a gazdaság lett volna akkor, hogyha a zavar nem következik be, akkor hirtelen visszaesik a termelése, sokkal lassúbb lesz, mint a helyreállítás során megszokott, és nem egyszerűen visszaesik, hanem pont annyira esik vissza, hogy folytassa azt a növekedési pályát, amely a zavar előtt jellemezte. Mint hogyha valami láthatatlan kéz vagy varázspálca irányítana a gazdaságot, egy kicsit szakszerűben azt mondhatnánk, hogyha ez a séma igaz, akkor azt sugallja, hogy létezik valami olyan a gazdasági növekedést hosszú távon meghatározó tényező, amelyet még egy világháború sem tud kizökkenteni a szokott menetéből. Hagyjuk ezt a kérdést egy picit függőben, mert ezt a jövőben még részletesebben elemeznünk kell, de ne feledjük és tegyük el magunknak, hogy itt van egy nagyon komoly kérdőjel, hogy vajon mi lehet az a rejtélyes valami, ami itt a szaggatott vonal mentén változatlanul fejlődik tovább, annak ellenére, hogy közben van egy világégésszerű világháború. Egyelőre ezt a dolgot csak alkalmazni szeretném, tehát azt szeretném detektálni, hogy vajon ez a jelenség, ez létezik-e mondjuk Magyarország esetében. Jánosi nagyon sok ország diagramját elemezte, ahogy említettem, Japán, Olaszország, Németország, számos egyéb nyugat-európai országot, és néhány magyar adatot is felhasznált, köztük a villamos energia termelés alakulását. A villamos energia önmagában nem egy érdekes mutató, de a villamos energia az egy nagyon modern gazdasági mutató. Tehát nem önmagában érdekel bennünket a villamos energia, hanem azt feltételezzük, hogy ez egy olyan mutató, amely jól mérhető, és a gazdaság egészéről. Ugye a villany nélkül ma már semmit se tudunk csinálni. Tehát ami a villamos energia termeléssel történik, az remek indikátora annak, hogy mi történik a gazdaság egészében. Mint ilyet tekintette János és ezt a mutatót, és látszik a 29-33-as visszaesés, a második világháborús visszaesés, sőt, az 56-os forradalom okozta visszaesés is, de az egészre, a csúcspontokra, az egészséges pillanatokra, a 60-as és 70-es évekre illeszthető egyetlen trend, tehát létezik valami megint, amely a 30-as éveket egészen a 70-es évek végéig összeköti és meghatároz azt a növekedési pályát, amelyen a magyar gazdaság haladhat. Ezen a diagramon azonban látszik még valami, amit Jánosi nem láthatott, mert nem álltak rendelkezésére ezek a hosszú adatok, hogy a villamos energiatermelés a 80-as évek elejétől eltér ettől a nagyon hosszú távú trendtől. Tehát egyfelől igaz az, hogy a gazdaságok hosszú növekedése hosszú távon nagyon nagy tehetetlenséget mutat, másfelől azért ez nem végzett, nem fátum, tehát lehetnek olyan fejlemények, amelyek hatására ezek a dolgok megváltoznak. A 80-as években a magyar gazdaság, minthogyha eltért volna attól a növekedési pályától, amelyben majdnem a 20. század egészében található volt. Érdemes ezért megvizsgálnunk a magyar gazdaság egészének teljesítőképessége, hogyan alakul. Ezt szokásszerűen mi is itt most a GDP-vel fogjuk mérni, tudva azt, hogy milyen problémák merülnek fel a mérőeszköz alkalmazásával. És 1925-től 99-ig lehetett egy idősort fölállítani, azt mondhatnám, hogy lényegében az egész 20. század itt van, a nagy visszaesés ugye a második világháborúban, látszik itt is az 56-os forradalom, és látszik a rendszerváltozás utáni visszaesés is, tehát a rendszerváltozás követő transformációs válság az azért ritkaság számba mellően mély válság a 20. századi magyar gazdaság történetben, és az is látszik, hogy 1999-ben, ez az utolsó adata a diagramnak, lényegében a magyar gazdaság visszajutott oda, a teljesítő képességet tekintve, ahol 1989-ben, tehát 10 évvel korábban volt. És most már, hogyha visszajutottunk oda, fölvethettük azt a kérdést, na jó, és akkor hogyan lesz tovább? Most általában minden jövőre vonatkozó prognózis a múltraból eredő tapasztalatokra támaszkodik. Tehát a legcélszerűbb azt megnézni, hogy jó, hogyan tovább? Hát nézzük meg, hogy miként volt ez a 20. században. A piros diagram azt mutatja, hogy a magyar gazdaság átlagos növekedési üteme válságokkal, minden meg sikeres időszakokkal együtt, az átlagos növekedési ütem hogyan alakult a 20. században, és ez majdnem évi 4%-os növekedésnek felel meg. Az is látszik, hogy van ennél egy sikeresebb időszak, az a kék, az 1958-tól 78-ig terjed, az valamilyen értelemben a második világháború utáni sikeres időszak az egész fejlett világnak, itt évi 6%-os növekedés detektálható, és jól kivehető a zöld diagram, ami a 80-as éveket jellemzi, amelynek a növekedés üteme jelentősen eltér nem csak a 60-as évek sikeres évtizedeitől, hanem az évszázados piros trendtől is. Ez majdnem stagnálásba hajló, a 1,5%-os évi növekedés ütemet alig meghaladó ütemekről van itt szó. És az ember 1999-ben föltehette azt a kérdést, hogy na, a magyar gazdaság a jövőben az itt esetleg kirajzolódó három trend közül melyik pályára fog ráállni? Ugye nyilvánvalóan látszik, hogy egyáltalán nem mindegy. Nézzük lépésenként, ugye az utolsó itt látható pötty az 1999, a következő tehát 2000. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, már itt figyelemre méltóan arra figyelhetünk fel, hogy miután a magyar gazdaság túljutott a transformációs, a rendszerváltozással kapcsolatos válság mélypontján, akkor ez a helyreállításnak tekinthető szakasz, ez lényegében párhuzamos a pirossal. Tehát körülbelül arra a pályára áll rá, úgy tűnik, legalábbis 2005-ig ez a dolog rajzolódott ki, arra a pályára áll rá, amelyet a magyar gazdaság a 20. század egészében folytatott. Hát menjünk, nézzük meg azért a továbbiakat, tehát 2005, 2006, még mindig látszik ez, sőt egy kicsit már meredekebb is, mint az évszázados trend, és akkor meglepetésre a 2007 az lefékez. És nem elég, hogy a 2007 is lefékez, a 2008 is lefékez, és azt látjuk, hogy három év adata, ami persze nem elég sok ahhoz, hogy bármilyen tendenciát vagy trendet vegyünk figyelembe, de ez a három év, ez hirtelen lelassul a növekedés, és nem egyszerűen lelassul, hanem akkor lassul le, amikor a magyar gazdaság eléri azt a pályát, ahol lett volna akkor, hogyha a rendszerváltozás okozta válság be sem következik, és folytatódik a 80-as évek trendje, és pont annyira lassul le, hogy magát ezt a 80-as évek pályáját követi. Tehát 2006, 2007, 2008-ban a magyar gazdaság ott van, ahol lett volna akkor, ha a 80-as évek növekedési trendje tovább folytatódik. Hogy aztán 2009-ben már ne ott legyen, mert jött a világgazdasági válság, ahol ugye Magyarországon jelentős 6%-os visszaesésre került sor, és ha most nagyjából vesszük a dolgot, akkor a 2010 az egy stagnáló év volt, tehát körülbelül ugyanott vagyunk, ahol 2009-ben, és ha azt tételezzük fel, hogy most már túl vagyunk a válságnak a mélypontján, és ezek után ugyanazon a módon fogunk helyreállni, ahogy ezt korábban 99 után tettük. Tehát mondjuk 4%-kal, ez egy optimista feltételezés, de ezzel a feltételezéssel élek a továbbiakban, akkor azt mondhatom, hogy 2011-ben itt erre számíthatunk, 2012, 2013 és 2014 lesz az az év, ahol, ha minden jól megy, elérjük azt a termelési színvonalat, ahol lettünk volna akkor, ha 80-as évek trendje folytatódik. Itt megint valami olyasmi, olyan gyanú merül fel, hogy a magyar gazdaság esetében is valami évtizedeken, sőt nem évtizedeken, hanem rendszerváltáson is túlnyúló tényezők határozzák meg a hosszú távú gazdasági növekedést, amelyet majd megint elemeznünk kell. Én itt csak jelezném azt, hogy Jánosi Ferenc arra a következtetésre jutott, hogy a válságokon, világháborúkon és ezek szerint a magyar példa alapján akár a rendszerváltozásokon is túlmutató tényező, amely a hosszú távú gazdasági növekedést egy adott országban meghatározza, az a munkaerőben megtestesülő tudás fejlődési üteme, és ezt majd valamikor a következő órák egyikén még részletesebben elemeznünk kell. Most ugyanis még mindig a mintázatoknál, vagyis a növekedési formáknál tartunk, és ugye azt feltételeztük, hogy exponenciális növekedésre akkor kerülhet sor, hogyha üres a tér, vagy ha kiürítette valaki a teret, vagy növeljük a teret, de akárhogy is feltételezzük, exponenciális növekedés esetében semmi sem biztosabb. Akármekkora üres tér áll rendelkezésünkre, akármilyen más populációt szorítunk ki a helyéből, és teremtünk meg magunknak újabb és újabb teret a növekedésre, semmi sem biztosabb annál, mint hogy ez a tér előbb-utóbb megtelik. Ezt könnyen ellenőrizni tudják akkor, hogyha veszenek egy füzetlapot, és azt elkezdik félbehajtogatni, és fölteszik maguknak azt a kérdést, hogyha egyszer, majd még egyszer, összesen mondjuk 30-szor félbehajtanak egy egyszerűen A4-es méretű füzetlapot. Ugye a félbehajtás az nem más, mint duplázódás, tehát exponenciális növekedési folyamat. Akkor 30 félbehajtogatás után vajon milyen vastag lesz az eredmény? Ellenőrizhetik, itt nem szeretném ezzel az időt húzni, hogy több mint 100 kilométer vastag lenne az a papírlap, amely akkor alakulna ki, hogyha egy ilyen egyszerű füzetlapot 30-szor félbehajtanánk. Ez mutatja azt, hogy az exponenciális növekedés az képtelenül gyors növekedési ütem, és minden exponenciális növekedés előbb-utóbb beleütközik a növekedés határaiba. Kimondani persze, könnyű kimondani, hogy 30-szor félbehajtok egy papírlapot, csak éppen megcsinálni nem lehet. Tehát mindig ilyenkor merülnek fel ezek után azok a típusú forgatókönyvek, amelyek valamilyen véggel. Vége van a valaminek. Hát egyszerűen lehet, hogy csak a kapitalizmusnak van vége. Ugye Rosa Luxemburg a Tőke felhalmozás című könyvében, megint, de ő nem mondja ezt ki, éppen exponenciális növekedési ütemű pályákra hagyatkozva mondja ki, hogy a kapitalizmus az magától előbb-utóbb a végéhez közeledik. Jánosi Ferenc ennél pragmatikusabb volt. Ő azt állította, hogy a 29-33-as világgazdasági válságban a kapitalista termelési mód egy sajátos típusa ért véget. De tulajdonképpen akkor, amikor a római klub képviselői azt mondja, arról beszélnek, hogy a növekedés határai, ők is arról beszélnek, hogy és azt állítják, hogy a növekedés alapvetően exponenciális, és ez az exponenciális növekedésnek mindenképpen előbb-utóbb véget kell érnie. Na most az, hogy a növekedésnek határai vannak, ez egy teljesen triviális állítás. Tehát semmi sem magától értetődőbb, hogy minden növekedésnek határai vannak. És semmi sem kevésbé magától értetődő, hogy hol van ez a határ. Tehát a dologban nem az az érdekes, hogy egy növekedési pályának határai vannak, ez biztos. De hogy ez a határ hol van, és bizton megjelölhető, hogy hogy van, ez az igazi probléma, és ez ma is egyébként az ökológiai viták egyik középponti kérdése. Minden esetre az ökológusok pont ennek a határnak, a tér végességének a mérésére vezették be az ökológiai lábnyom fogalmát, amely tulajdonképpen azt a földterületet jelenti, amelyre egy emberi közösségnek, egy emberi társadalomnak szüksége van ahhoz, hogy a saját életét élje. Vagyis erőforrásokat szerezzen, meg az általa kibocsátott szennyező anyagokat ez a környezet valamilyen módon be tudja fogadni. Az állítás az az, hogy a mai emberiség a mai létszámával és tevékenységével már meghaladja az egyföldnyi területet, tehát pillanatnyilag többet használunk, mint ami rendelkezésünkre áll, és ennek fogjuk meginni a levét. Ha a növekedés eljut a végéhez, akkor nagyon sok minden lehetséges. A legvalószínűbb forgatókönyvek azok ilyen krízis forgatókönyvek. Tehát, hogy a növekedés ment föl az égbe, ez látszik itt például az Egyesült Államok kőolajtermelése és fogyasztása esetében, aztán, mintha neki ütközne valamilyen falnak, elkezd össze-vissza pattogni. Tehát neki megy a falnak, visszapattan, majd újra neki lendületet vesz, minthogyha most akkor elmúlt volna a válság, de nem egyedi válságról, hanem a növekedés korlátairól van szó, ahogy látszik ez itt a világ acélfelhasználása esetében is. Egy égbe nyúló vagy égbe tartó növekedési folyamat fékeződik le hirtelen, és előre nem jelezhető szabálytalan válságok követik egymást. Hogy mi alakulhat itt ki, az egy kicsit sejthető ezekből az ábrákból, ezeknek is mind közös jellemzője, hogy exponenciális, itt kivételesen nem logaritmikus a skála, ezért megy ez egy fölfelé nyúló diagram, és utána elkezdődik egy nehezen előrelátható válságokkal, föllendülésekkel és visszaesésekkel tarkított időszak, amelynek a középvonala azonban valamilyen telítődési szintet rajzol ki. És ez a forgatókönyv fordulhat elő akkor, ha valamilyen növekedési rendszer az a növekedés korlátaival kapcsolatban azonnali és pontos jeleket kap. Hát az ökológiai folyamatok nem ilyenek. A Föld nem fog azonnal jelezni nekünk, az ökoszféra nem jelez azonnal, az sem biztos, hogy ezek pontos jelek, főleg nem biztos, hogy mi ezeket pontosan értjük. Tehát ez egy nagyon komoly előfeltétel, hogy ha azonnal és pontos információkat kapunk, és egy újabb ha, ami legalább ilyen fontos, ha ezekre gyorsan és pontosan reagálunk. Ugye megint az ökológiai problémák esetében egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát itt van két nagyon optimista ha ez teljesül, akkor az exponenciális növekedés átalakul egy telítődési szintet formáló esgörbeszerű folyamathoz, tehát a mintázat az egy telítődési szintet fog formálni. Ez az esgörbeszerű folyamat a legtipikusabb példája annak, hogy a technológiai innovációk például hogy terjednek, ezért ezzel a típusú növekedéssel még a következő órák egyikén részletesen fogunk foglalkozni. Itt most csak annyit, hogy elintéztük tehát azt, hogy az időbeli növekedés tekintetében milyen alapvető mintázatok lehetségesek. Azt látjuk első menetben, hogy amerre csak nézzünk, exponenciális növekedést találunk, de az exponenciális növekedés mindig abszurd kimenetelekre vezet, és az abszurdak között az egyik legoptimistább, amit eddig én úgy neveztem, hogy esgörbeszerű, ezt fogom még a jövőben egy kicsit szakszerűbben is fogalmazni. És akkor most térjünk át arra, hogy felfigyelhetők-e valamilyen növekedési mintázatok térben. És kiindulásként én Brodelnek a földközi tengerrel kapcsolatos monográfiáját használnám, mert ott tudatosan a Mediterráneum társadalmát úgy fogja fel, mint amelyik valamilyen módon befolyásolja a gazdasági társadalmi folyamatokat is. Mindenekelőtt a Mediterráneum a tengerrel azonosítható. Hát a tenger valami ilyesmi. Ugye, ha nem látnak semmit, az azért, az direkt van, tehát, hogy valami kékség, amelyben ráadásul a tenger kék és az ég kékje még össze is olvad. De valójában nem egy tenger van, hanem tengerek vannak. Tehát a földközi tengerben jól elkülöníthető a nyugati medence a keleti medencétől, és mi magunk is tudjuk, hogy az Adria, az Égei tenger, és a földközi tengerhez nyugodtan hozzá lehet csapni a Fekete-tengert, azért mégis külön, elkülönült alrégióknak tekinthetők. A másik képzet, ami a Mediterráneumon bennünk marad, valahogy a napfény, az ezzel kapcsolatos növényzet, szőlő, ligetek, olajfák, narancs. Narancs illat. Valami ilyen, ha közelebbről nézzük meg ezt a dolgot, vagy ha innen erről a partra egy kicsit föltekintünk, akkor egy másik is látszik. A tenger és ott a háttérben, ez a Mediterránum egy másik fontos jellegzetessége, a szigetek. Tehát nem egyszerűen tenger, hanem szigetek a tengerben a Mediterráneum, mégpedig vannak közöttük nagyon nagy szigetek, amelyek különösen, ha a történeti időket tekintjük, akkor majdnem kontinensnyi méretűek, Szardínia, Korzika vagy Ciprus, hogy csak példaként említsek. És egy másik fontos jellegzetesség, hogy nem csak szigetek, hanem szigetcsoportok jellemzik a Mediterráneumot. Na most ezekben a szigetcsoportokban, szigeteken sajátos társadalmak jönnek létre. Nem itt zajlik a nagy történelem. Ők a történelemnek csak közvetítői. Tulajdonképpen a nagy történelem csak közvetítő lépcsőfokokként használja. Itt, ahogy már mi foglalkoztunk ezzel, de a keletre irányuló levantei kereskedelem lerakatai születnek meg például a földközi tenger keleti medencéjében. Így néz például egy lerakat. Ez Kréta egykori fővárosa, Hányának hívják. Ma ez egy velenceiek által épített kikötő, amely ugye útba esett, a főkereskedelmi útvonal útjába esett, a velenceiek építették maguknak lényegében ezt a kikötőt. Éppen emiatt ezek a szigetek rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy térben hogyan terjednek el bizonyos innovációk, bizonyos minták, értékek, divatok. Az egyik legszebb példa megint Brodeltől származik, a cukornád elterjedése. Indiából ered a cukornád, Egyiptomon keresztül látható, hogy Amerikába úgy jut el, hogy szigetről szigetre halad, és így hidalja át először a földközi tengert, majd az Atlanti óceánt. Ez a jellegzetessége ezeknek a szigeteknek. A másik fontos jellegzetessége az, ami itt látszik, Korzikán, és teljesen hasonló kép látszik egy görög szigeten. A fontos jellegzetesség az, hogy sziget és hegy együtt. Mégpedig a hegy közvetlenül a tengerpart mellett. Ez általában is megfigyelhető, ez ugyanaz a sziget, ez ugyanaz a görög sziget, Kefalónia, amit az előbb mutattam. Ez itt egy 1600 méter magas hegy. Ha egy kicsit jobbra megyünk, a sziget nem nagyon nagy, de ott van egy 1600 méter magas hegy, az a kopasz csúcs. Ott a jobbra látszó kopasz terület az egy erdőtűznek a következménye, de nincs olyan tűzoltóság, amely oda fölment volna, tehát hagyták, hogy égjen az erdő. Ha egy kicsit még jobbra nézünk, akkor alul már is megjelenik a tenger. Ez egy 1600 méter magas hegy, kicsit távolabbról nézve így néz ki, kicsit még távolabbról nézve így néz ki, a tengerpart pedig ahogyan nézzük, így néz ki. Tehát ez egy 1600 méter magas, nem vagyok rajta, 1600 méter magas hegy, amely lényegében a tengerből nő ki. Ugyanez máshol. Itt van például Kréta, ahol a krétai tengerparton láthatók a fürdőzők. Ha nem látják a fürdőzőket, akkor rájuk zoomolok. És az egyikük én vagyok, de ne tegyenek fogadásokat arra, hogy melyik, mert túlságosan nyilvánvaló. Na most, ha innen 20 percet elmozd, 20 percet megyünk, és egy újabb 10 percet megyünk, akkor már egy ilyen helyen vagyunk. Tehát a tengerparti fürdőző övezettől vízszintes irányban alig kell elmozdulnunk, és már is ezek 2000 méter feletti hegyek Krétán. A hegyvidék a Mediterráneum egyik legfontosabb társadalmi szerveződése. Nem lakatlan vidékről van szó, lakják, de ez egy nehezen lakható vidék, nehezen kommunikálnak egymással ezek a közösségek, nehezek a közlekedési lehetőségek. Éppen emiatt itt olyan közösségek kialakítására kényszeríti az embereket ez a vidék, amelyek lényegében mindennek a megtermelésére alkalmasak. Másrészt ez a hegyvidék többnyire kívül esik a szokott civilizáció. A legjobb példa erre az, hogy a Mediterráneum nagy világvallásai, a katolikus vallás is, vagy a keresztény vallás, és az iszlám is nagyon nehezen és csak nagyon lassan hódítja meg ezeket a hegyvidéki településeket. Vízszintesen ez a civilizáció baromi nagy távolságokat tud nagy könnyedséggel megtenni, de ezekbe a magasan gubbasztó világokban nagyon nehezen jut el, ezek nagyon zártak. Brodel tulajdonképpen azt is mondja, hogy ezek a világok valamilyen értelemben szabadok. Szabadok a síkvidéken megismerhető hatalmi viszonyoktól, az ottani igazságszolgáltatástól és a társadalom elitjétől. És azt is állítja Brodel, hogy hellyel közzel ez a szabadság tulajdonképpen még ma is megvan, hogy ezek a közösségek még ma is valamennyire szabadok a közigazgatástól, és sose gondoltam volna, hogy Brodel ezen állítására 2007-ben Görögországban kapok fényes példát. A példa nyilvánvalóan extrém, de épp az extremitásában jelzi a hegyvidék sajátosságát. 2007. novemberében ugyanis a rendőrség megpróbált egy drogdírelnél házkutatást tartani, és nem nagyon nagy meglepetésükre, mert azért valamire számítottak, géppuska tűz fogadta őket a faluban. Én ekkor tudtam meg, amit a helybeliek egyébként tudnak, hogy Kréta közepén létezik egy vidék, amelyre a görög állam joghatósága csak mérsékelt módon terjed ki. Ez egy olyan vidék, falvakból álló vidék, amely már generációk óta kenderültetvényekből él. A görög állam rendre repülő légi felvételekkel ellenőrzi, és egyetlen olyan légi felvétel sincsen, amilyen kenderültetvényt lehet találni. Nyilvánvalóan a bevételek visszaforgatása eredményezi az ilyen típusú fotók elkészülését. Amikor ez a botrány kiderült, akkor a görög állam lényegében hadi tengerészgyalogosokkal megszállja a vidéket, helikopterekről szállnak le katonák, a görög állam bejelenti, hogy egyszer s mindenkorra véget vet az Állam az Államban című állapotnak. Azóta csend van, szerintem a dolgok visszatértek a rendes kerékvágásukba, az illetők élik a megszokott életüket. Persze modernizálódnak is, mert azt beszélik, hogy a drogbevételek egy részét most már fegyverkereskedelembe forgatják, mert az jobban fizet. Tehát látszik, hogy a hegyvidék valamilyen módon zárt, de ugyanakkor nem teljesen zárt. Egy fontos dolog, hogy az emberek folyamatosan járnak rajtuk, és meg is teremtik a feltételeit. Mégpedig nem akármilyen hidak formájában ott fönt lehet sejteni. Itt ezek tulajdonképpen építészeti remek műveknek is tekinthetők, és fontos jellegzetességük, hogy kőből építkeznek. A kő az egyik legfontosabb nyersanyaga ennek a vidéknek, mint ahogy egyébként az épületek építésének is a legfontosabb nyersanyaga, és ezen épületek egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy kétszintes, azért, mert alul van hagyományosan az istálló. Ezek a házak sokkal inkább állatok tartására alkalmasak, pásztor közösségekről van szó, semmint az emberek tartásához igazodnak. Másfelől tehát azt látjuk, hogy a Mediterráneum egymástól elszigetelt, de egymással kapcsolatot kereső vidékekből áll, állandó itt a jövés-menés, emiatt viszont az utakon mindenütt szükségszerűen valamilyen pihenőhelynek kell kialakulnia, ennek különböző fokozatai lehetnek, lehet csak egy védett kikötő, fogadó erődítmény, vagy hogyha több út találkozásáról van szó, akkor városok, vagy városias falvak alakulnak ki. Ezeknek a vidékeknek fontos jellegzetessége, ezek kisméretű települések, de városias kinézetű falvak, épp az utak teszik ilyen városiassá, ugye most Korzikáról látunk egy ilyen kisméretű települést. A Mediterráneum, tehát tulajdonképpen egy hálózat, mégpedig szárazföldi, folyó vagy tengeri utak alkotta hálózata és rendszere, ami nagyon fontos, mert a hagyományos városállamok, mint amilyen Velence, és tulajdonképpen hálózatos társadalmaknak tekinthetők. Velence kiépítette a kapcsolatait, és a fennhatósága alá helyezte a Dalmát szigeteket, utána ugrott egyet, és Korfu után, Kréta után, Ciprus, onnan pedig már Levante csak egy ugrásnyira van. Tehát a kereskedő kapitalizmus lényegében ezen városállamok révén egy hálózatos társadalmat hozott létre, amely hálózatos társadalom lényegében megszűnik a territoriális államok megjelenésével. A nagy területek felett rendelkező territoriális államok bekebelezik ezeket a városállamokat, és akkor már a territoriális állam az igazi keret, ez teszi lehetővé azt, hogy egy új közlekedési lehetőség, ugye a vasút esetében, ami itt látható, ezen vasúthálózat esetében már a hálózat alakjából is fölismerjük azt, hogy mely ország vasúthálózatáról van szó, mert kitölti, ugye Franciaország vasúthálózata figyelhető meg, tehát ugye a territórium az kitölthető, a territoriális államokkal viszont most napjainkban megint valami fordulat van. Úgy tűnik, hogy a globalizáció az épp ezeknek az eddig oly sikeres territoriális államoknak a lehetőségeit kezdi ki, de ennek az elemzése majd egy későbbi időszakra marad.